Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Nemes Gábor vagyok. A Teremtésvédelmi Műsor, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület gondozásában külön kiadás a mai a Föld napja alkalmából. Vendégem Nemes Csaba, aki a Naphimnusz Egyesületnek szintén alapítója és alelnöke.
Dicsőítessék a Jézus Krisztust!
Szervusz Csaba! Hát a különböző jeles napok közül is kiemelkedik a környezetvédelem területén nagyon régóta a Föld napja.
Igen, már jó régóta. De az elsőt, azt ha jól tudjuk, de erről beszélgettünk az elmúlt percekben, 1970-ben az Egyesült Államokban egy Dennis Hayes nevű egyetemi hallgató kezdeményezte, és ebből a kezdeményezésből alakult ki ugye a Földnapja hálózat. Azt is tudni kell róla, hogy első magyarországi rendezvény 1990-ben volt itthon, és azóta mi is gyakorlatilag minden évben megünnepeljük ezt a, ahogy mondta, ezt a jeles napot.
Így van, és ez nagyon érdekes, hogy a idei alkalommal első ízben kérték meg az internet segítségével, hogy a olvasók, illetve a Földnapja hálózat önkéntesei javasoljanak az idei Földnapjára különböző témákat. És hát nagyon izgalmasan alakult, tulajdonképpen rögtön lelövöm a poént, a győztes, az a műanyag, illetve a műanyag tenger, ez az elnevezés kapta, ami ugye hát Magyarországon is egy nagyon fontos kérdés, elsősorban a PET palackok sorsa kapcsán. De nézzük először a többi témát.
Három nagy téma volt, ami a Földnapja alapítványa honlapján meghirdetett, hogy az őket meglátogatók tudjanak szavazni ezekről a témákra, hogy melyik legyen az a tematika, az a téma, ami idén a legfontosabb, bár minden három nagyon fontos, foglalkozzon Magyarországon a Földnapja programsorozatban leginkább foglalkozunk vele. Ez a műanyagtenger, a biológiai sokféleség versus fajpusztulás, illetve az extrém időjárás, ami természetesen összefügg, és a rádió mellett ülő hallgatók már sokszor hallhatták tőlünk az ember által okozott éghajlatváltozással. Tehát extrém időjárás, ember által okozott éghajlatváltozás. És ahogy Gábor mondta, hogy a szavazás azt hozta ki, hogy a műanyagokkal, vagy ahogy a Földnapja alapítvány honlapján megjelent a műanyag tenger tematikával, problematikával foglalkozzunk ebben az évben, persze nem elhanyagolva a többi kérdést is, és mi azt tervezzük most ebben a néhány percben, hogy természetesen minden háromról nagyföldi kontextusban, meg regionális, meg magyarországi kitekintésben is foglalkoznánk, de természetesen a műanyagok környezeti következményeivel, a műanyagok által okozott különböző ökológiai károsodással, sőt nem csak ökológiai károsodással foglalkoznánk. Mielőtt belemennénk Gábor a műanyag tengerbe, azért én most még a műsor elején felhívnám szintén a Földnapja Alapítvány honlapja segítségét hívva néhány olyan programra, amire érdemes ellátogatni, amit érdemes figyelemmel kísérni, ami hazai program. Például Ültes fát a Földnek, és van egy ilyen felhívás, hogy Ültes fát a Földnek, 7,8 milliárdot 2020-ig, ez nyilván globális mértékben. Igen. Ugye hazánkban is érdemes elég sok fát ültetni, nem csak faültetvényeket, hanem nyilván a erdészettel foglalkozó polgártársaink is a jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelően ezt csinálják, tehát vannak úgynevezett erdőgazdálkodási tervek, hogy csinálják. Nálunk ugye az erdősülés a nem is olyan rossz Európai Uniós értékben, tehát gyakorlatilag 21% az országnak az erdősült, de ennél jóval többen volna szükség. Emlékszem rá, hogy egy kitűnő erdész barátomat jó 15 év ezelőtt megkértem arra, hogy egy könyvet írjon, aminek az a címe, hogy Erdő nélkül, és ezt mondtam egy erdésznek, Somogyi Zoltán kitűnő tudós kollégának, hogy írjon már egy könyvet Erdő nélkül címmel. Először egy kicsikét megdökönyödött, aztán egy kitűnő könyvet írt. A Lámváttán Magyarországnak van egy környezetvédelmi sorozata, amit nekem van szerencsém szerkeszteni, és ez talán a második, harmadik kötet volt, 2003-ban jelent meg, azóta is sokan használják. Nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy sem nem erdő nélkül, sem nem vizek nélkül nem tudnánk létezni a Földön. Kicsikét ugorjak az idővel, nagyon visszafelé, még a földnapja elé, bőven 1963-ban, ugye Rachel Carson írta meg, ami úgy fordítjuk magyarul, hogy a Néma tavasz című könyvét, amivel megpróbálta fölrázni a virágot abban a tekintetben, hogyha még tovább folytatjuk a mezőgazdaságnak a vegyszer használattal való mezőgazdaságnak a fejlesztését, akkor ez a bizonyos Néma tavasz beköszönthet ránk, tehát eltűnnek a madarak. És most én sokat beszélek, de azért hadd tegyek hozzá még két mondatot. Tudnunk kell azt is, hogy Magyarországon még azért viszonylag jó állapotban van ebben a tekintetben a természetünk, tehát a madárvilágunk a viszonylag sokszínű, de azért hozzá kell tenni, hogy van egy úgynevezett madár élet indikátor, egy Bird Life Index, amit évről évre a szakemberek megvizsgálnak, és 2004 óta több mint harmadával csökkent, és leginkább ez az intenzív mezőgazdaságban használt vegyszerhasználatok miatt van, és nem is közvetlenül a madarakat károsítja ez a vegyszerhasználat, hanem a madaraknak a táplálékát, tehát a különböző rovarokat, amikből kevesebb van, megvédendő ugye a növényeket a kártevőktől, de így viszont, amikor megvédjük a növényeket a kártevőktől, akkor azt valamilyen olyan méreggel tesszük, amelyek a melegvérűekre ugyan közvetlenül nincsenek hatással, de ökológiai hatások van többféle. Például az egyik az, hogy kevesebb lesz abban a rovarból, tehát kevesebb lesz a táplálék a madarak számára, illetve részben mérgezheti is őket, és így a madárvilág nálunk is csökken, bár nem annyira, mint más EU-s tagállamokban. Németországban már szinte nincsen. Most olvashatunk egy cikket, talán 4 héttel ezelőtt, hogy Franciaországban jelentősen csökkent az elmúlt 10 évben a madárállomány, Nagy-Britániában már régen eltűntek a madarak, de nekünk meg kéne óvnunk őket, már csak azért is, mert nagyon fontos részei a biológiai sokféleségnek, vagy más néven a biodiverzitásnak, és azt nagyon jól tudják a minket hallgatók, erről sokat beszéltünk, hogy a biológiai sokféleség tulajdonképpen a földi életünknek az immunrendszere. Ha ezt az immunrendszert károsítjuk, akkor önmagunkat, a teremtett világot károsítjuk.
Köszönjük szépen, hát ez egy nagyon részletes bevezető volt ehhez a témához.
Volt egy ilyen ötlet is, hogy a Földnapja Alapítvány honlapján, hogy legyen az a jelszó, hogy legyen minden napja a Földnapja, vagy legalább minden héten legyen egy Földnap, hogy foglalkozzunk ezzel. Ez is egy jó dolog, de reméljük nem lesz olyan szörnyű majd a környezetünk néhány év múlva, hogy erre szükség lesz, de fontos dolog, hogy minden nap is foglalkozzunk a teremtett világgal. és ugye, ahogy Ferenc pápa ezt mondta, a közös otthonunkkal. Szerintem egy kicsit kanyarulunk vissza Gábor ahhoz a tematikához, amit gyakorlatilag megszavaztak az ezzel foglalkozók, a műanyag tenger.
Így van.
És ugye ennek több értelme van, az a műanyag tenger, ami minket körülvesz, mert gyakorlatilag az eszközeinknek szinte mindegyikében valamilyen módon benne van a műanyag, amit persze valamilyen fosszilis anyagból feldolgozott anyag, tehát földgázból, kőolajból, szénből, annak a felhasználásával készült, különböző technológián készült anyag, és viszont olyan természetű, hogy nagyon nehezen bomlik le. Tehát, hogyha csak letesszük a különböző hulladék alakokba, akkor nagyon-nagyon sokáig ott marad, illetve, ami még ennél rosszabb, a világ jó részén, de szerintem még az Európai Unión belül is, az Európai Unió határain kívül még többen, nagyon sok belekerül a vízbe. És biztos ismerik a hallgatók azt a versenyt, a PET-palack kupát, ugye a Tiszán szokták megszervezni, hogy a Tiszán lejövő iszonyatos mennyiségű műanyag PET-palackból különböző ügyes fiatalok építenek mindenféle tutajokat, amik ugye a Tiszán lekúsznak, lecsúsznak, leúsznak, de ugye ezzel is persze összeszedik azokat azt az óriás mennyiségű műanyag tengert, ami lefolyik nálunk, hát elképzelhetjük, hogy máshol mennyi folyik le. A nagy dél-kelet-ázsiai, dél-amerikai és afrikai folyókból annyi mennyiségű műanyag hulladék került a tengerbe, hogy most már kettő helyen is ismerünk akkora annyi tengernyi műanyagot, egy műanyag, két nagy műanyag szigetet, amelyek tízszer akkora, mint Magyarország területe. És
nem nagyon mozdulnak, ahogy...
Nem nagyon mozdulnak, mert olyan államatok vannak egyrészt benne, amik egy bizonyos helyen belül tartják őket, de azért szép lassan, ugye a nézve a napsütés, nézve a tengervíz hatására, kezdenek, hát nem olvadni, hanem lebomlani, de nagyon lassan, amelyek tudnak, és ennek ugye persze nagyon-nagyon sok káros következménye van. Nem csak a halakba kerülnek bele, hanem
a tengeri madarakba is
bele kerülnek, nem csak a halakba, hanem az ottani algáknak a szaporodását is akadályozzák, és azt nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, hogy a tengeri, óceáni algák adják, minden három oxigén molekulából adnak kettőt, tehát tulajdonképpen a földünk tüdejét, ugye azt szoktuk mondani régen, hogy azok az őserdőkben vannak, meg az erdeinkben, de csak részben igaz, mert az igazi tüdő az ott van az óceáni tengeri algákban, tehát ők adják, még egyszer mondom, a kétharmadát annak az oxigénnek, amire persze szükségünk van nem csak nekünk, hanem minden élő szervezetnek a Földön. Tehát ezek a iszonyatos, óriási, nem tudom, el lehet-e képzelni tízszer akkora, vagy több mint tízszer akkora, mint egy magyarországnyi műanyag sziget, azt úgy kell persze elképzelni, hogy a közepén sokkal sűrűbb, a széle felé nem mindig látszódik meg fölülről, de ugye meg lehet mérni, mennyi műanyag részecske van, sőt most már amennyire tudom, mértek az északi sarkon is a jégben, meg a déli sarkon is a jégben, meg az ott lévő tengeri halakban is mértek műanyag részecskéket. Sajnos Magyarországon is, meg az Európai Unión belül is az édesvizeinkben is megjelentek ezek az apró részecskék. Van talán kettő napos, vagy három napos az a hír, Gábor, amikor felfedeztek talán véletlenül, ugye valami olyan enzimet, amelyek az enzimből képződő baktériumok segítségével elég könnyűszerrel néhány nap alatt lebontja a műanyagot, ugyan nyilván meg kell vizsgálni, hogy az lebomlásnak milyen végterméke van, ez nyilván egy kezdeti fázis, de van valami fény, abban sötét alagút van, hogy a műanyagokkal...
De most ugye elég távoli helyekről is beszéltünk, szó volt, nyilván hát a Tisza az egy közelebbi problémaforrás ebből a szempontból, amit ugye a madarak kupakokat és egyebeket észrevétlenül megesznek, mert a tápláléknak nézik, ezek azért elsősorban talán távolabbi helyekre jellemzők, de nagyon izgalmas lenne azt a kérdést föltenni, hogy ha ezek az enzimek egyáltalán hosszabb távon, ugye ipari mennyiség, hát amiket itt mondtál, hangzottak a számok, meg a területnagyságok, ez a sok műanyag ott van a tengerben, az óceánban, de hát igazából Magyarországon nem csak vízben találhatók, hanem sokszor olyan falvakban, ahol vagy nincs más fűtőanyag, vagy a pénz másra megy el, bizony előfordul a híradások szerint, hogy emberek ezzel fűtenek. Egy nagyon alacsony hatékonyságú ez, de nem ez igazán a probléma, hanem az a mérgező anyag, ami a PET palackoknak a égetéséből, vagy rongyok, a szemét égetéséből a levegőbe kerül, tehát ami saját magát mérgezi, illetve hát a környezetét, az élővilágot, illetve hát ugye az embereket, ezek a mérgek, ezek a gázok, amelyek itt felszínre kerülnek. Tehát elmondhatjuk, hogy bizony földön, vizen, levegőben.
Így van, pontosan.
Tehát valamilyen formában megtalálhatók, és hát nagyon fontos ezzel kapcsolatosan, ugye a Fűcs Okosan program, most itt elég kellemes idő van, de ősszel megint kezdődik majd a fűtési szezon, és nagyon fontos, hogy ezek könnyebben, hozzánk közelebb álló problémák és nehézségek, mint talán az óceánok közepén felgyűlt, bár közvetve ugye ott is hatással vagyunk, mert sajnos a reciklikálás, a visszagyűjtés rendkívül alacsony világméretekben 14%-ot mondanak, és nemrég egy szintén távoli hely, ugye Ausztrália, ott pedig egy tévéműsort láttam, hogy üvegtörmeléket, tehát az összegyűjtött üveget alapanyaggá törték, és bizony túl sok volt belőle, nem tudták mint felhasználni, és lehet látni, amint viszik bele a folyóba. Na hát ez nekem is új volt, tehát az összegyűjtött üvegtörmeléket mutatja a dokumentumfilm.
Ez elég szörnyű különben, tehát két reflexió még a fűcsokosorra, hogy talán kevesen tudják, mert tudni kéne, hogy 2001 óta tilos égetni kályhákban szemetet, legyen az palack, vagy legyen bármilyen nemű szemét, elvileg, vagy jogszabály szerint csak úgynevezett kezeletlen fát, meg papírt lehetne égetni, de ahogy Gábor elmondta, azért bizonyán sokaknak nem tudják megtenni, csak a ház körül képződő különböző hulladékok elégetésével, hogy kellően meleg legyen az otthonaikban, a kis házaikban. Az üveg egy fontos dolog, és nálunk ugye valamilyen módon szelektíven gyűjti, sőt, bár most már nálunk Magyarországon kevés üveggyár van, de akkor nagyon fontos anyag volt, hogy a visszagyűjtött üveget újra hasznosítsák. Ezek szerint most már sok helyen nem. Arra emlékszem, amikor 2008-9 környékén volt a nagy világgazdasági válság, akkor miután kevesebbet termett az egész világ mindenhol, akkor elkezdtek lemenni a nyersanyag árak, és senki nem akarta átvenni az úgynevezett másod nyersanyagot, ami a hulladék gyakorlatilag nem volt ára mindenhol, amíg szelektíven gyűjtött nyersanyagok is ideértve a műanyag anyagokat is nem akarták átvenni, és csak maradtak egy bizonyos ott maradtak, ahova kerültek, és nem volt, mint úgy mondtunk, hogy úgy a hasznosítása a műanyagnak sem az üvegnek. Ezt kell elkerülnünk. Ez az egyik, hogy legyen újrahasznosítás, vagy esetleg újrahasználat, de a legjobb az lenne, hogyha minél kevesebbet használnánk. Én is azt teszem, mindig van a táskámban egy vagy kettő szövetből készült kis szatyor, és csak akkor fogadok el egy másik műanyagot, hogyha éppen nem elég az a két szatyor a szövetből van, és azt is maximum arra használom, hogy a nálunk otthon képződött műanyagot abba tegyem be, és úgy tudjam kivinni. Tehát ebben is tudom segíteni, hogy minél kevesebb műanyagból készült, amúgy később már általunk nem használt eszközt vagy zacskót fogadjunk el. No, akkor még egy témáról nem beszéltünk, mert erről szerintem nagyon sokat hallottak a hallgatóink, ugye, amit itt úgy fogalmaztak meg a Földnapi Alapítvány, hogy ugye mondtuk a műanyagtengert, a biológiai sokféleséget, el is beszéltünk egy kicsikét, meg az extrém időjárás, éghajlatváltozás, hát tapasztalhatjuk az elmúlt másfél hónapban, ugye március 1-én beköszöntött hozzánk nem a tavasz, hanem a tél. Tehát olyan hidegek voltak, mint télen előtte nem, tehát hidegebb volt gyakorlatilag a február második fele, március első fele, mint a január, és ez már viszont nem normális, hogy amit sokan emlegettek, hogy tavaly januárban olyan hideg volt, az is már éghajlatváltozásnak van olyan úgynevezett új lenyomata, hát az még nem az volt, de bizony a márciusi hideg, azt az ezzel foglalkozó modellező szakemberek szerint az abból adódott, hogy a globális felmelegedés során a sarkok sokkal jobban melegednek, mint a kisebb szélességeken elterülő szárazföldek, és valóban jóval gyorsabban melegednek a sarkok, és így a sarkok fölött lévő sarki áramlások, a cirkumpolális áramlások átalakulnak, és így átalakítják a hozzájuk csatlakozó különböző más áramlásokat, hosszú hullámokat, és ezzel átalakulnak a szokásos időjárási alakulatokat, vagy ugye arra azt mondjuk, hogy az éghajlatot, és így fordulhatott elő, mint ahogy előfordult 2013-ban, és emlékeznek-e március 15-én, ami hóesés volt. Ez már egy extrém, nem várható szélsőséges időjárás volt, és ez bizony, azt mondják a szakemberek, hogy ez már az ember által okozott éghajlatváltozás egyik fontos, nem tagadható új lenyomata. És akkor lehet, hogy visszaadom a szót most Gábornak.
Jó. Nagyon fontos, hogy ugye most sok mindent átbeszéltünk, de még egyszer azokra érdemes visszatérni talán, amire az egyének van lehetősége. Hát több műsorban is ugye nemzetközi példákat, vagy hazai gyakorlatokat említettünk már elmúlt időszakban, de ami fontos, hogy az egyén mit tehet mindezért, mit tehet a Földnapja méltó megünneplésért, és fiatalabb hallgatóknak nagyon izgalmas esetleg azt hallani, hogy a szívószál használat. A szívószál használat az egy nagyon környezetterhelő, környezetszennyező gyakorlat. Színes szívószálak, színes italokban gyönyörűen néznek ki, de ez olyan, mint a vattacukor, hogy tulajdonképpen hát semmi.
Színes, szörnyen cukrozott italokban ráadásul.
Igen, hozzá kell tenni. Úgyhogy ez nagyon fontos, vannak ilyen felhívások, és a fiatalok irányába ez az egyik első, amit emlegetnek. Tehát nem tudom, hogy a koktélfogyasztás Magyarországon hogy alakul, és hány évesek a legfőbb koktélfogyasztók, ez azt hiszem egy másik műsornak lenne a témája, de az kétségtelen, hogy a műanyag szívószálat, amit egyszer használnak, ez ugyanúgy a halakat, teknősöket, élővilágot megzavarja, ha rossz helyre kerül, és nagyon nehezen biztosítható az, hogy ezek újra felhasználásra kerülnek, ha egyáltalán lehetséges. Ezt nem tudom. Tehát az italok azok szívószál nélkül még finomabbak, próbáljuk ki. próbálják ki a kedves hallgatók. Én azt is el tudnám képzelni, hogy hosszú távon ez kimondottan egy olyan eszköz lenne, ami a betegeknél, hogyha indokolt, mert másképp mással nem tud inni az ilyen jellegű megbetegedés esetén, tehát aki csak szívószál vagy fekve tud inni, ez egy segédeszköz. Tehát legyen ez egy orvosi segédeszköz. Nyilván egy ilyen rádióműsornak a keretében ezt nehéz elindítani, de semmi nem történik. Semmi nem történik, hogyha szívószálmentesen élünk. Ez egy apró, de mégis fontos hozzájárulás.
Ide tartozik különben a palack is, a zacskó is, a különböző pohár meg evőeszköz, ami esetleg nem mosható, csak újra használható, újra hasznosítható, aminek persze megvannak a maga hátulütői is. Tehát inkább, ha tehetjük, kerüljük el ezeknek a megvételét, elfogadását. Valamikor nem elkerülhető, tehát, de legyünk azon, hogy minél kevesebb olyan műanyagot használjunk, amit különben nyugodtan lehetne helyettesíteni mással is.
Hát sok minden olyan is elhangzott, ami azért nem feltétlen vidítja az embert, de egy nagyon jó hírrel szeretnék most még szolgálni itt a műsor második felében, vége felé, hogy megjelent egy új könyv az Egyesült Államokban április hónap folyamán, a Remény klímája.
Ez jó hangzik.
Ez a címe. A tartalomról még nem tudunk beszámolni, talán majd hosszabb távon, de minden esetre ennek a könyvnek az egyik szerzője az Michael Bloomberg, aki háromszor is volt New York polgármestere.
Igen.
És hát ugye 10 éve vagyunk a kellemetlen igazság, ugye talán így fordították a film után, és nagyon izgalmas, hogy most egy ilyen reményteli, legalábbis a könyvcím reményteli, úgyhogy ezt szerettem volna.
Hát, az is fontos, mert azért New York polgármesterének tudnia kell, és valószínűleg tudja is, hogy ha extrém intenzitással következik be az éghajlatváltozás, a főmelegedés és a tengerekbe eljutó, vagy elolvadó jégsapkák, az olvadása felgyors, akkor bizony New Yorkot is veszélyezteti a tengerszint emelkedés, mert mégis ott van az Atlanti óceánnak a partján, és néhány méterrel van fölötte, tehát nem csak New Yorkot, hanem a világ jó néhány területét is természetesen. Emlékszem egy szerintem szintén ilyen 10 évvel ezelőtti karikatúrára, az igaz, hogy a Washington tábor ábrázolja két ilyen klímaszkeptikus képviselő beszélget egymással, úgy, hogy a kapitóliumnak a tetején ülés alatta van ugye már a tenger, hogy arról beszélgetnek, hogy hát nincs is éghajlatváltozás, miről beszélnek mások, és ugye akkor már elöntötte őket a tenger, Washingtont is. Tehát a Bloomberg, aki ezek szerint, nem tudtam, de beszélni New Yorknak a polgármester is volt, valószínűleg nem véletlenül jelentette meg ezt a könyvét, ami annak a címe, a Remény klímája, ugye igen, azt mondod. Hát ugye azt tudni kell, és azt persze nem az ember által okozott éghajlatváltozás volt, hanem van egy természetes ciklus, talán nem mondanák, de sok ciklusa van az éghajlatnak, meg az időjárásnak, de néha azért visszatérő az éghajlatváltozás természetes módon is, és ugye volt egy jégkorszak, hogy nagyjából olyan 12-13 évvel ezelőtt kezdődött el olvadni az északi hemiszféra, meg a déli hemiszféra is a jég, és előtte a jégkorszak alatt nagyjából olyan 80-85 méterrel volt alacsonyabb van a tengervíz, hiszen a víz jó része bekerült, befagyott a jégbe. Gondoljuk el, hogyha most az ugye kiolvadt, volt egy nagyon érdekes időszak, amikor elkezdett melegedni az éghajlat, és utána a gyors melegedéstől, és ez egy fontos, erre majd rá fogok mutatni mindegy perc múlva, fél fontos ez, a gyors melegedéstől megváltozott a óceánoknak a sótartalma, csak kicsi módon változott meg, és a sótartalom változás viszont átalakította a tengeri hőszállító áramlásokat, ugye ír a golf áramlás is, és amikor azok kezdtek lelassulni, illetve megállni, újra visszatért a jégkorszak, mint egy nagyon kis időre, 1300 évre, az nekünk nagy idő, a Földnek a semmi, az kis picinke, 1300 évre, amit úgy mondanak a geológus kollégáink, hogy a Würm korszak jégkorszaka volt, és ez viszont azt jelenti, hogy most is, megint néhány napja volt, talán a Nature-ben is, meg egy másik tudományos lapban is hír arról, hogy 1600 éve nem volt ilyen lassú az áramlása a golf áramlásnak, mint most, ugye ezt kimutatták régi mintákból, ami azt jelenti, hogy az éghajlatváltozás, amit felmelegedésnek mondunk, miután azt nagyon jól tudjuk, hogy nem lineáris a világunk, az nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy felmelegszik az éghajlat is, mondjuk mi egy jó kis toszkán éghajlatba fogunk kerülni, hanem azt jelenti, hogy kiszámíthatatlanabb, nem lineáris, így mondják a fizikusok, a matematikusok, és bizony bekövetkezhet egy olyan is, hogy a nem kiszámíthatóság miatt egyrészt olyan szélsőséges, extrém időjárási események, mint ami idén volt, tavasztal több lehet belőle, másrészt az is előfordulhat, hogy a éghajlatváltozás miatt, amit az ember által okozott éghajlatváltozás a nagy része ennek, bizony belekerülhetünk később egy hűlési periódusba is, ami lehet, hogy még rosszabb lesz, csak az a baj, hogy nem is kiszámítható. Tehát játszadozunk az éghajlatunkkal anélkül, hogy pontosan tudnánk, hogy milyen gondokat okozhatunk. Hát, talán már magunknak is, de hogy gyerekeinknek, unokáinknak az biztos. És ezért van ez a Földnapja, hogy erre mindig figyelmeztessen minket, és figyelmeztesse embertársainkat is, és mi meg megtegyük példamutatással részben, részben meg más cselekedete is a gyerekeinknek, unokáinknak, hogy mit felejtettünk el eddig tenni, és hogy mit tegyünk együtt közösen, és ők hogy folytassák ezt.
Így igaz, így legyen. Ez zárszónak is nagyon jó volt. Köszönöm szépen, Csaba, ezt a tudományos részletet.
Hát inkább ismeretterjesztő.
Beszélgetés. Nagyon fontos, hogy időről időre ilyenre is jusson idő. Felé szeretnék egy korábbi pápai imaszándékot csak felolvasni. A környező világ, mint minden embernek adatott isteni ajándék, tisztelete növekedjék az emberek tudatában és a közvéleményben egyaránt. Korábbi évben hangzott ez el, augusztus
20-ban.
Ez szerintem nagyon ide illik, és itt a ima szándék alatt még a szerző néhány gondolatot írt, és igazából egy világegyetemre vonatkozó használati útmutatót. Ebből néhányat szeretnék csak zárásként felolvasni. Ugye Földnapjáról beszélünk, de hát vallási műsor, nem csak környezetvédelem, hanem hát teremtésvédelem, teremtett világ megőrzése. Tehát akkor néhány használati útmutató a világegyetemre vonatkozóan. Az alkotónak légy hálás, szeresd és szolgálj neki életeddel. Tiszteld őt és alkotásait. Ünnepeld őt hétről hétre, csöndben és közösségben úgy, hogy ráfigyelsz. Tiszteld szüleidet, akik az ő munkatársai lehettek, akiknek létedet köszönheted. Ne tégy kárt senkiben és semmiben. Ne rabold ki a világegyetemet, gazdálkodj tisztességesen javaival. Légy tisztességes, őszinte és igazmondó, és végül lásd be, hogy másnak is szüksége van a világegyetem javaira. Fogyaszd őket észszerű önkorlátozással. Hát köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, a Szívújságban jelent meg korábban, és a hallgatóknak pedig a figyelmet.
Köszönjük szépen!
És az ünneplést, ami egyben ugye vasárnap földnapja, de a mi vasárnapunk az reménnyel teli.
Így van.
És hát a környezetvédők pedig a Remény klímája címmel jelentettek meg egy könyvet, és amit egyébként politikusoknak, üzletembereknek, de polgároknak is címzett a szerző. Köszönjük szépen, a idei földnapi műsor ezzel véget ért a Naphimnusz Teremtésvédő Egyesület gondozásában. Látogassanak a honlapunkra teremtésvédelem.hu. Köszönjük figyelmüket!
Köszönjük!